Kedves hallgatóink, a vendégem Murányi Márta, szoprán énekes, akinél hát kevés sokoldalú énekesnőt ismerek, de azért annyit el kell róla mondani, hogy egyébként a Nemzeti Filharmonikusok tagja, de ezen kívül mind régi zenében, mind kortárzenében megtalálható, sőt színházban is, sőt még a könnyű zenében is. Szia Márta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én is köszönöm szépen a megkeresésedet.
Figyelj, ez hogy indul el, hogy egy kicsit úgy van, mint a képzőművészeknél, hogy ugye minden kisgyerek szeret rajzolni nagyon, meg minden kisgyerek szeret énekelni, és akkor vannak, akik úgy maradnak, és akkor azból lesznek vagy a képzőművészek, vagy az énekesek.
Hát ez nagyon jó kérdés. Ami engem illet, én gyerekkorom óta énekelek, tulajdonképpen már az anyatejjel is ezt szívtam. De
ez azt jelenti, hogy zenés családból jössz?
Zenés családból jövök, igen. Édesanyám ő általános iskolai énektanár volt, amíg nyugdíjban nem vonult. A testvérem pedig szolfés tanár, énekzenetanár lett, és hát nálunk mindig nagyon nagy hagyománya volt az együtt éneklésnek, tehát mi nagyon kicsi korunk óta örömből ugye énekeltünk kezdetben, de aztán mind a ketten a testvérem is, meg én is tulajdonképpen gyerekkorunk óta profi zenészekké váltunk. Ez nem volt ennyire egyértelmű az elején, de hát 6 éves korunkban kezdtünk el mind a ketten zongorázni, 4 évvel idősebb nálam a testvérem egyébként, és én mindig követtem őt, tehát ő volt az úttörő, először a Magyar Rádió gyerekkórusában énekelt, ő is aztán...
Erre akartam rákérdezni, hogy nyilván hogy valahogy a kórus ott kezdődik minden.
A profi éneklés az ott kezdődött bizony, tehát tulajdonképpen az, hogyha már egy gyerek 10 éves korában megtanulja azt, hogy milyen egy zeneakadémiai koncert, nem csak, hogy elmenni és hallgatni a zenét, hanem részt venni. És ez nagyon-nagyon sok mindenben, hogy is mondjam, szokták ezt mondani, hogy a zenének transfer hatása van az élet különböző területeire, tehát az, hogy az ember megtanul egy közösségben dolgozni, együtt énekelni másokkal, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként, ami engem illet, és a sokoldalúságomat talán ez jellemzi a legjobban, hogy én tulajdonképpen szólista és kórusénekes is vagyok egyszerre, és ezért az én kedvenc műfajom az a kamarázás.
Erre rá akartam kérdezni, illetve beszélgettem én többek között Somos Csabával erről, hogy van az, hogy szólista valaki, meg kórustag is, mert valahogy azt gondolná az ember, hogy ez egy másfajta habitus, de hát te operát is énekelsz, tehát azt gondolom, hogy teljesen széles a repertoár, de hogy másként ül be, vagy áll be az ember egy kórusba, és nyilván másként áll ki egyedül a színpadra.
Ez is egy érdekes témakör egyébként, mert azt szokták mondani fiatalkorban, hogy aki kórusénekes, az ne akarjon nagyon szólista lenni, aki szólista, az ne akarjon, de ez tulajdonképpen...
Tényleg ezt mondják, de ez egy hülyeség.
Hát van, amikor a kettő egy kicsit hátráltatja egymást, hangképzésileg, de ez mondjuk fiatalkorban érdekes, vagy talán inkább széllyel választandó, de ezt sem mondanám tulajdonképpen, csak széllyel kell tudni választani, hogy mikor vagyok szólista, mikor vagyok kamaraénekes, mikor éneklek nagy kórusban. Tehát mindig annak nyilván stílusban is megfelelő dolgokat kell csinálni, de hogy nem csak stílusban, hanem tehát amikor, hogy mekkora apparátusban énekelsz, az is egy nagyon fontos dolog. Mennyire mutatod meg magad, mennyire akarsz azonosulni azzal, aki melletted áll, vagy az egész szólam hogyan lesz egységes. A Nemzeti Énekkarban a legtöbben szólisták, és mégis képesek arra, hogy egyformán képezzék a hangot, egy egységes hangzást biztosítsanak, és miközben ezt művelik a magánéneklés, úgymond a magánéneklés legmagasabb fokán tudják ezt végezni.
És mi a helyzet a színházzal, meg a színészi képességekkel, hiszen ezeknek a produkcióknak, vagy olyan produkcióknak, amiben te is részt veszel, egy része színházi, az opera az ugye tulajdonképpen színház, de hogy nem tudom, hogy hogyan tanuljátok ezt, vagy hogyan jön ez, amikor egyszer csak, de azt gondolom, hogy nem csak operában szól, hogy vannak olyan darabok, amikhez igenis játszani kell, zenei darabok, szóval ez nem mindegy, hogy hogyan énekli el az ember, és nem tudom, hogy ezt mennyire tanuljátok a zenetanároktól, a zeneiskolában, vagy mennyire mennek rá arra, hogy milyen színészi képességei vannak egy énekesnek. Akár csak
igazából,
karnagyok is.
Igen. Aki magánének szakot végez, az általában ugye kap színpadi gyakorlat órákat. Ugyanúgy, mint egy színész. Na most én nem végeztem Magyarországon magánének szakot, tehát én énekzenetanár karvezető vagyok papíron, és
Te
aztán később
Bécsben
pedig
végeztél, ugye?
én
Jól
Bécsben
emlékszem.
végeztem,
Igen.
igen, hát ott igazából ez egy ilyen kiegészítő szak volt, tehát ott végeztem 3 év alatt egy magánének szakot, ott ilyen képzésben például nem vettünk részt. Na de amikor ezt elvégeztem, az élet úgy hozta, hogy engem bedobott az élet a mély vízbe, és mindent élesben tudtam kipróbálni. Tehát nekem a színpadi gyakorlatom az Örkény Színházban kezdődött tulajdonképpen. Előtte egy picit már játszottam, tehát voltam korista Kovalik Balázsnak a Mozart Maraton című
Aha, az egy
projektjében.
legendás projekt
Ja,
volt, igen.
igen, hát ez csodálatos volt. Ott is nagyon sokat tanultuk, hát az is élesbe történt, ugye nem az iskolának a képzésén belül. Aztán játszottam a Víg Színházban is, Figaro házasságában, meg a Hegedűs a háztetőben, és akkor kezdődött az én színházi karrierem tulajdonképpen 2010-ben, tehát miután végeztem Bécsben. A Bohém Élet című előadás volt az első, ahol én, mint tangóharmonikás közreműködtem. Ez is honnan jön, ugye? Teljes véletlen. Megláttam egy ószeresnél egy harmonikát, majd ezt megkaptam édesanyámtól születésnapomra, és elkezdtem vele csak úgy játszogatni, aztán hirtelen hoppá, dolgoztam vele. És akkor innen hozta magát a többi előadás is az Örkény Színházban. Nagyon-nagyon szeretem ezt a közeget, és az, hogy aztán utána elkezdtek ott engem, mint énekes, és mint, hát nem mondom, hogy színészként használni, de azért láttam el színészi feladatokat.
De igen, mondhatjuk, hogy színészként,
mondhatjuk,
abszolút.
De nem tartom magam színésznek. Viszont egy színpadra való embernek tartom magam, aki nagyon sokféleképpen tudja ezt kamatoztatni. És egyébként ez a, mert mégis 13 évig játszottam az Örkény Színházban, remélem még nem utoljára, most éppen nincsen aktív darabom, ez a 13 év például olyan dolgokat hozott, megint a transfer hatás, hogyha már így visszautalhatok saját magamra, az, hogy például szólista karrieremben hihetetlenül sokat tudok profitálni abból a tudásból, amit összeszedtem ennyi idő alatt. Tehát például 2017-ben csináltuk Szigetvári Andreával a Marha Karalábé című előadást, azt én egyedül abszolváltam az ő elektronikai kíséretével, tehát ez egy elektroakusztikus kantáta, és ott olyan színházi megoldásokat tudtam már színpadra vinni, amiket korábban még nem tudtam volna mondjuk megcsinálni, hogyha nincs egy ilyen színházi tapasztalata a hátteremben. Hmm.
Te, és ha már a színházról beszélünk, meg ha már az Örkény Színházról beszélünk, akkor muszáj pár szót mondani a Hanem zenekarról, ami ugye ezt, hát többé-kevésbé színházi emberekből áll, és azt mondhatjuk, hogy nem klasszikus zene, de tulajdonképpen én most nem is nagyon mernék valami műfaji címkét ráakasztani.
Igen, a műfaji címkézés az nagyon nehéz. Egy pár évvel ezelőtt egyébként, hogyha a saját magamról kérdezett volna valaki, akkor hogy neked mi a foglalkozásod? Hát a nevem. Tehát, hogy annyira sokféle, hogy meghatározhatatlan, és a Hanem zenekar is tulajdonképpen így van. Eredetileg mi egy tangózenekarnak indultunk, és aztán sanzonokat kezdtünk el énekelni, és aztán rájöttünk, hogy minket sokkal több mindenféle zene érdekel, és tulajdonképpen mindannyian is elmondhatjuk magunkról, hogy ez az, hát talán a legkreatívabb műhelye az életünknek, legalábbis zenei szempontból, a többi tagnak is, meg nekem is. Elmondom a többi tagnak a nevét, Rik Zsófi, ugye ő színházi, mindenes és újságíró, Nádori Lídia, ő műfordító, Schwab Ági, dán és angol tanár egyébként, és Bíró Kriszta, ugye, aki az Örkény Színházban színésznő és író.
Lányzenekar ezt. Olyan ritkán mondhatjuk ki ezt ma már.
Igen, abszolút női zenekar, így is alakultunk direkt, tehát hogy a Nádori Lici alapította ezt. Hát most már hány éve? Húha,
14? Szerintem van az 20 is, de...
Nem, 13, 14, nem tudom, 2011-ben alapultunk, azt hiszem. És így is szedte össze a tagokat, hogy sokszínű legyen, és viszont csupa nő. Kérdésedre válaszolva, mi volt a kérdés? Segíts, kérlek.
Nem is tudom, de tulajdonképpen hát valamifajta ilyen címkét akartam volna én akasztani, hanem zenekar, hogy műfajilag meghatározzuk, de erre szerintem semmi szükség nincsen.
Igazából a repertoárunk pedig úgy alakult, hogy most már elmondhatjuk, hogy Mozarttól Rammsteinig mindent játszunk.
Hál' Istennek!
Úgyhogy erre varjál gombot és címkét.
Márti, egyébként, ha már itt tartunk, lehet titeket a közeljövőben hallani valamikor? Készültök, most
konkrétan
próbáltok?
Évi nagyon kevés koncertünk van, most a következő időpontot még nem fixáltuk teljesen le, valamikor májusban lesz. Egyébként nyáron szoktunk ilyen zenekari heteket tartani, ahol egy sűrű alkotó munka folyik mindig augusztus elején, a Balaton mellett, és akkor nem tudom, egyébként a mai világban, a mai tényleg rohanó világban nagyon keveseknek adatik meg egy ilyen egy hét, ami mindig fix, minden évben, bárkinek bármi is történik az életében, családi állapot, munka, nem tudom, valahogy mindig eddig összejött, eddig az összes évben, úgyhogy ez egy nagyon kegyelmi állapot.
Hát ez csodálatos. De ha már itt tartunk, azt akartam kérdezni, tulajdonképpen ugye mindig azt szokták mondani, hogy például kortársat énekelni az nehéz, meg bonyolult, és ugye mi is utoljára Berlinbe egy kortárs darab előadása kapcsán futottunk össze, de tudom, hogy van egy régi zenei együttes, aminek te szintén tagja vagy, ugye ez a Vox Luminis, ami ráadásul nem is egy magyar zenekar.
Bizony, ez egy kamarakórus, vagy igazából attól függ, hogy hány ember énekel benne, mert van, hogy csak 8-an, van, hogy 40-en, akkor már XL-nek hívják a projektet, hogy Vox Luminis XL. Hát ez igazából nemzetközi Belgiumban működik, a vezetője pedig Lionel Meunier, és nagyon-nagyon szeretek velük énekelni, mert amikor összeválogatják az embereket, hogy melyik produkcióban kiszerepel, nagyon hasonló gondolkodású és nagyon hasonló hangú, vagy nem tudom, tehát hangban összeillő embereket válogatnak össze, így nagyon könnyű a dolgunk. Az első összeolvasó próbák azok nem nagy zolok, amikor azt mondom, hogy nagyon sokszor lemezkészek.
Aha.
Tehát előfordul az, hogy már olyan szinten kezdődik egy próbafolyamat. Ezek a próbafolyamatok projektszerűek, tehát körülbelül egy hétig próbál az énekkar együtt, a kamarakórus együtt, és akkor utána van egy vagy több koncert, attól függ, hogy milyen hosszú egy turné. Legutóbb, amit énekeltem velük, az a Salzburgi Festspielén volt, a Kollégien Kirchében, ugye, ami ott van Mozart szülőházával szemben, és ott például pont egy XL-es projekt volt, és 40-en énekeltük Tallisnak a Speminálium című motettáját, ugye, ami 40 szólamú.
Fú, az gyönyörű.
Na, ez
lehetett.
Például tipikusan olyan, amiben én úszkálok, és nagyon szeretem csinálni, mert lehetek szólista is, és közben együtt kell énekelni a másokkal, és bele kell helyezni magunkat ebbe a szerepbe. Meg Street Joe-nak, Alessandro Street Joe-nak a Ecce beatam lucem című motettája is elhangzott. Tehát akkor erre a nagy apparátusra volt.
Te, és te hogy keveredtél Belgiumban? Mert ugye van neked egy másik belga projekted is, ez a Genti vagy Genti, hogyha nagyon profin akarom kiejteni, de hogy Flandriáról beszélünk, tehát
igen,
ez azért a flamand
kollégium vokáleg. Kollégium Vocale Gent nevű együttesről beszélünk, ugye, ami egy nagyon nagy múlttal rendelkező nagy nevű énekegyüttes, és Philip Herrevége az ő vezetőjük. Ez két teljesen különböző projekt igazából az én életemben, konkrétan előénekléssel, tehát felvételiztem mind a kettőbe, és hál' Istennek sikerült, és nagyon nagy örömömre válik azóta is.
De miért pont oda? Ezt hogy találtad ki?
A Vox Luminist egyébként magyar vonatkozásban be is tudom hozni, mert ott énekel Tóth Zsuzsi, aki az én egyik régi barátnőm, még a Szegedi Viktória Kamara Kórusból ismerem őt.
Aha.
És hát ő kiköltözött először Hollandiába, aztán itt kötött ki Belgiumban, és ő is tagja ennek a Vox Luminis együttesnek.
És akkor ennek kapcsán kerültél te is oda.
Igen.
Igen. És mik azok a nagy projektek, amikre most készülsz? Gondolok itt akárcsak a Nemzeti Filharmonikusokra, mert azért tudom, hogy egy komoly évad van előttetek, vagy egy komoly év van előttetek, vagy akár olyan szóló projekt, amire így esetleg meginvitálhatnád a hallgatókat.
Egy picit beszélnék még a közelmúltról is, mert a Nemzeti Filharmonikusokkal és az énekkarral van egy pár olyan projektünk, ami nagyon csodálatosan sikerült. Ez az egyik volt a Pásti Bérletnek az egyik állomása a Vigadóban, a Pesti Vigadóban,
igen,
ahol az Ima és Fohász című előadásunkat hallhatta a közönség. Én itt kifejezetten nagyon jól éreztem magam ismételtem, mert kamarázhattunk, és a saját kollégáink vezették a különböző kisebb csapatokat, négy részre oszlottunk, és én például Rachmaninov Aranyszájú Szent János című darabjának a részleteiből adtunk elő, abban szerepeltem, meg Schütz és Hammerschmidt, tehát hogy nagyon-nagyon szép kamaraprodukciók születtek, és nagyon jól tudtunk együtt szólni. A másik produkció, másik kettő még, amit megemlítenék, az Leonard Bernsteinnek a Kaddish szimfóniája volt, ami egy nagyon nagy élmény volt, Keselyák Gergely vezényletével, és most legutóbb az utolsó karácsony előtti produkciónk pedig James Macmillannek a karácsonyi oratóriuma volt a Műpában.
Az nagyon nagy siker volt, az fantasztikusan nagy siker volt, én nem tudtam ott lenni, de többekkel beszéltem, akik ott voltak, és annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy olyan szerzőről van szó, ami hát köztünk szóval nem ismeri mindenki, szóval azért nem egy nagy klasszikus, hanem egy kortárs művész, de valahogy azzal valami elképesztően nagyot dobtatok.
Az valami csodálatos élmény volt, nekem személy szerint nagyon tetszett ez a zene, nagyon sokrétű volt, nagyon átszellemült, és jó érzés volt egyszerűen énekelni. Jó érzés az, amikor az ember úgy énekelhet, hogy átmegy rajta érzelmileg a mű és a mondani valója.
Ez az az érzés, amiről beszélsz, amit nagyon nehéz elmagyarázni, de ami látszik. Tehát amikor nézek egy kórust, meg nézek embereket énekelni, akár közösséget, akár szólóba, de főleg közösségbe, akkor ott van valami, ami tényleg rá van írva az arcokra, és sugárzik, és ezért jó élőzenei koncertre menni nézőként is, és hát nyilván sokkal jobb ennél csinálni ezt a műfajt, de hát ezt ti értetek.
Igen, ezzel egyetértek abszolút. Ami a jövőt illeti, az nekem most éppen egy Vox Luminis-es turné lesz, amikor Forré Requiemjét fogom énekelni. Ez most éppenséggel nem régi zene, de ez is egy ilyen XL-es projekt, és azután pedig februárban lesz a Nemzeti Énekarral a következő koncert, Vashegyi György vezényletével, Tomának a Psziché című operája koncertszerű előadásban február 12-én a Műpában.
Igen, ez a francia barokk opera sorozat, Vashegyi György találta ki, hogy legyen egy ilyen, ő a fő zeneigazgatótok, és jól tudom, lesz is erről, csináltok egy felvételt is, ami azért önmagában nagy szám, hogy egy francia operát Magyarországon rögzítenek.
Bizony is, egyébként egy felvételnek a készítése egy koncert előtt az mindig hihetetlenül összehozza a produkciót, mert tényleg a felvétel alatti tökéletesítés, hogy mondjam, szöszölős munka, az mindig egy olyan fajta koncentrációt eredményez, amikor a koncerten tényleg azt érzi az ember, hogy már mindent elengedhet, és akkor már csak élvezni kell az egészet. Egyébként pedig most nagyon nagy segítségünk van, mert kaptunk egy nyelvi coachot kölcsönbe, és például most is fogunk majd, csak abban nem lesz most azt hiszem koncert, csak felvétel, és ez is egy francia nyelvű opera, amit most mi fogunk fölvenni lemezre. Nem lesz belőle koncert, viszont nagyon sok segítséget kapunk a francia nyelv, tehát pontos kiejtésében.
Aha. Fú, ez azért nagyon izgalmas, meg kéne hallgatni erről egy franciát, hogy hogyan szólnak a magyar énekesek. Márti, elszaladt az időnk, iszonyú izgalmas volt, amiket meséltél, és én tényleg csak gratulálni tudok, hogy egyszer ennyi projektet bírsz vinni, és van hozzá erőt, kedved, kitartásod, meg hát gyönyörű hangod, amit azért nem szabad elfelejteni. Úgyhogy maradjunk abban, hogy időről időre azért térj vissza hozzánk, és mesélj arról, hogy hol hallhatunk téged, meg is fogunk tőled hallgatni valamit mindenképpen.
Köszönöm szépen. Hát a 2025-ös évnek nagy kedvel vágok elébe.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz.
Szia.